Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istenek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 164. ének első és második versét. A 164. ének első verse így kezdődik: Téged áldunk, nagy Isten, e szent napnak reggelén. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét, amint az írva található a János evangéliuma 14. részének 12-től a 21-ig terjedő versekben következőképpen. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, azt megteszem, hogy dicsőítsétek az Atyát a Fiúért. Ha valamit kérni fogtok tőlem az én nevemben, én teljesítem azt. Ha szerettek engem, tartsátok meg az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, aki a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy az én Atyámban vagyok. Ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, azt szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, ime egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket. Növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük a 242. ének első három versét. A 242. ének első verse így kezdődik: a pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték. Mennyei felséges atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ezen a gyönyörű pünkösdi napon, akkor, amikor ünnepelünk, és amikor öröm van a mi szívünkben, öröm van a szívünkben a napsütésért, öröm van a szívünkben azért, mert a te fényed világít, azért, mert te elküldted a te lelkedet, hogy mi ne legyünk sötétségben, elküldted a te lelkedet, aki által hinni tudunk, aki által bízni tudunk, reménykedni tudunk. Istenünk, áldott légy a te lelkedért. Köszönjük neked azt, hogy most ezt ünnepelhetjük, és köszönjük azt, hogy elhoztál a te szent házadba. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy itt lehetünk, és te üzenni akarsz nekünk, és van üzeneted a számunkra. Istenünk, arra kérünk téged, hogy segíts minket, hogy valóban a te lelkednek erejét tapasztaljuk meg. Az, hogy a mi gyülekezetünk és a mi anyaszentegyházunk megtapasztalja azt, hogy mit jelent, amikor a te lelked kiárad, és a te lelkedben erő van. Istenünk, te látod, hogy mennyire szükség van erre az erőre, hiszen ahol élünk, és abban a környezetben, ahol vagyunk, mi kell világítsunk, Urunk. De hogyha nem adod a te erődet, akkor mi nem tudunk hegyen épített város lenni, akkor nem tudunk só lenni, nem tudunk világosság lenni, de Istenünk, a te lelked erejével, azzal az erővel, ami segít minket, ami vigasztal minket, aki mellettünk áll, aki szeretetet, aki hitet ad nekünk, azzal az erővel, aki bizonyságot ad nekünk arról, hogy igenis örök életünk van, és mi a te néped vagyunk. Urunk, ezzel az erővel akarunk indulni. Ezzel az erővel, és ennek az erőnek a tudatában jöttünk most ide, és fejet hajtunk előtted. Meghajtjuk a mi fejünket, és meghajtjuk a mi szívünket, és az üdvözült lelkekkel és az angyalokkal együtt dicsőítünk téged. Dicsőítünk és magasztalunk, Szentlélek Isten. És kérjük téged, hogy légy itt most közöttünk. Köszönjük, hogy te megígérted azt, Istenünk, Jézusunk, megígérted azt, hogy te elmész, de elküldöd a te lelkedet. Elküldöd a te lelkedet, és te soha nem hagysz minket magunkra. Jöjj, Szentlélek Isten, és az, hogy éljük meg, tapasztaljuk meg, és érezzük, felfogjuk azt, hogy mit jelent, hogy te munkálkodsz a mi életünkben, munkálkodsz a mi közösségünkben, a mi családunkban. Jöjj és áldj meg minket a te szent nevedért. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 246. ének három versét, első három versét. A 246. ének első verse így kezdődik: jel, kérjük Isten áldott szent lelkét. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét, amint az írva található az apostolok cselekedeteinek a könyvében, a negyedik részben, az 5-től a 22. terjedő versekben. Olvasom Istenek igéjét az apostolok cselekedetei negyedik részéből, az 5-től a 22. terjedő versekből. Kérlek, hogy hallgassátok meg figyelemmel és alázattal. Másnap összegyűltek Jeruzsálembe a vezetők, a vének és az írástudók, Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt ti? Ekkor Péter, megtelve szent lélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jót tett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg ez, vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez az a kő, amelyet ti, az építők, megvetettetek, amely szegelet kővé lett. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították őket tehát, hogy menjenek ki a nagy talács elől, és így tanácskoztak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak annak a nevében egyetlen embernek sem. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszoltak nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottuk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket. A nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, mert több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyulás csodája történt. Ez az alapige. Kedves testvéreim, a felolvasott ige, biztos vagyok benne, hogy mindnyájan ismeritek a Péter és János történetét, és abban is biztos vagyok, hogy sokat olvastátok és hallottátok ezt a történetet. Ennek a történetnek a fókuszpontja, vagy a központja most ezen az istentisztelen az a rész, amikor azt mondja, hogy akkor Péter Szentlélekkel megtelve mondta nekik. És ez azért fontos, mert megpróbálunk egy kicsit ezen az istentisztelten arra figyelni, hogy milyen az az ember, aki Szentlélekkel van megtelve. Mi történik azzal az emberrel, akinek nem homályos a látása, hanem ott van a Szentlélek az életében. És nagyon sokszor az a baj, testvéreim, hogy annyiféle elképzelésünk van a Szentlélek munkájáról, és igazából nem is tudjuk azt, vagy nem értjük rendesen, hogy hogyan működik a Szentlélek. És nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a Szentlélek nincs is közöttünk, vagy nincsen bennünk, a tudatunkban ott van, de nem látjuk azt, hogy valóban hogy működik. És milyen a Szentlélek nélküli ember? A Szentlélek nélküli ember olyan, mint az az orgona, ami gyönyörű, csak mivel nincsen szél, ezért nem lehet megszólaltatni. Vannak azok a régi orgonák, ugye, amit lával pumpáltak, és hogyha nincsen szél, akkor nem lehet megszólaltatni az orgonát. Gyönyörű, csak nem énekel. Nem lehet játszani rajta. Vagy olyan a Szentlélek nélküli ember, mint az a vitorla, amelyik kint van a vizen, a csónak kint van a vizen, a vitorla fel van húzva, van kormány is, csak nincsen szél. És az ember kínlódhat és evezhet, de hogyha nincsen szél, akkor a vitorla nagyon, de nagyon nehezen megy. És ilyen a hívő embernek a törekvése is, hogyha nincs ott a Szent Lélek, akkor nagyon, de nagyon erőtlenek vagyunk, és nehezen tudunk menni. És ugye, hogy mi a Szent Lélek munkája? A Szent Lélek tette a tanítványokat apostolokká. A tanítványok olyan emberek voltak, akik Jézus tanítását hallották, és ott voltak mellettük, de addig, amíg nem kapták a Szent Lelket, nem volt erejük. A tanítványokból apostolokká váltak, a Szentlélek ereje által. És az a 3000 ember, amelyik ott volt, és kapta a Szent Lelket, egy tömegből gyülekezetté vált. És valamilyen szinten így vagyunk mi is a mi gyülekezetünkben, hogy lehet, hogy van csodálatos épületünk, vagy lehet, hogy van anyagi fedezetünk, lehet, hogy vannak dogmáink, lehet, hogy vannak szabályaink, de semmi nem ér semmit, testvéreim, hogyha nincs ott a Szentlélek. Nem ér semmit az, hogy mi itt ülünk, itt vagyunk, ha nincs itt a Szentlélek. A mi közösségünk erőtelen akkor, ha a Szentlélek nem munkálkodik közöttünk. És éppen ezért annyira fontos ez, hogy kérjük és könyörögjünk a Szentlélekért. Elgondolkozhatunk azon is, hogy hol találjuk meg a Szent Lelket. Hol van ez a Szent Lélek? Az igen nagyon világosan elmondja nekünk, hogy ti vagytok a Krisztus teste. Ti vagytok a Szent Lélek temploma. Vagyis a Szent Lélek bennetek van. Wittgenstein, egy híres filozófus, mondta azt, hogy ha a végtelenhez akarunk közel jutni, nem kell messzire menni. Hogyha a végtelenhez közel akarunk jutni, nem kell messzire menni, azért nem, mert a végtelen az bennünk van, bennünk lakik. Coelho, az egyik mostani híres szerző, nagyon sok könyvet író. Az egyik könyvében azt írja, hogy most már elég idős vagyok, és lassan életem vége fele közeledett, és próbálom megvizsgálni azt, hogy a kapcsolataimban mi volt közös, mi volt az a dolog, amit minden egyes kapcsolatomban megtalálhattam. És ő maga írja le a könyvében, hogy nagyon sokat gondolkoztam, de ráébredtem arra, hogy azt, amit minden egyes kapcsolatomban megtaláltam, az a közös dolog, ami ott volt, az én magam voltam. Egy keleti tanítás azt mondja, hogy a legnehezebb út, amit meg kell találnunk, oda vezet, ahol éppen vagyunk. És mit jelent ez? Az, hogy nagyon sokszor a legnehezebb dolog megtalálni önmagunkat. Nagyon sokszor a legnehezebb dolog befele nézni, meglátni a mi szívünket, és meglátni azt, hogy mi lakozik ott legbelül. És a pünkösnek a csodálatos üzenete a számunkra az, hogy a végtelen bennünk van. Nem egy karnyújtásnyira van tőlünk, hanem bennünk van. És mi ez a végtelen? Az Isten Szent Lelke bennünk van. És nem mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk a végtelen, ugye? Mert pont ugye, hogyha az óceán partján valaki áll, és egy pohár vizet kimerít az óceánból, akkor azt nem mondhatja, hogy abban a pohárban maga az óceán van. De valami az óceánból. És így vagyunk mi az Isten lelkében. Bennünk van. Istenből valami bennünk van, és az ő lelke. És olyan jó lenne, hogyha ezzel a tudattal élnénk. Ezzel a tudattal élnénk, hogy az a lélek, amelyik feltámasztotta Krisztust a halálból, az a lélek, amelyik teremtő lélek, mert ugye Isten az ő lelke által teremtett. Gondoljunk bele, testvéreim, az a lélek, az bennünk van. Az a lélek bennünk munkálkodik. Akkor mekkora erő kellene legyen bennünk, vagy mekkora erő van bennünk, amit nagyon sokszor nem használunk ki. És mi a lélek munkája bennünk? Hát például az, amikor eszedbe jut Isten a nap folyamán. Ezt a lélek munkája benned. Vagy amikor olvasod az igét, és valamit meghallod. Úgy érzed, hogy Isten szól hozzád, megszólít téged. Az a lélek munkája. Vagy akkor, amikor eljössz az ő házába, és hallgatod az igét, és úgy érzed, hogy Uram, te most hozzám szóltál. Ezt most nekem mondtad. Ez olyan fontos volt nekem. Akkor az a lélek munkája benned. Vagy akkor, amikor összeteszed a kezedet, és imádkozol. És érzed az Isten jelenlétét. Érzed azt, hogy ő ott van melletted. Ez is a lélek munkája. Úgy is mondhatnánk, hogy a keresztény ember három fokozaton megy keresztül az élete során, folyamán. Az egyik az, amikor azt mondja, hogy van Isten. Ez az első lépés. Amikor elhiszi azt, hogy létezik Isten, van egy teremtő. És ugye, hogy nagyon sok ember, és mi is biztos, hogy voltunk itt, hogy nagyon nehezen jutunk el erre a tudatra. Nagyon nehezen jutunk el erre a felismerésre, hogy létezik Isten. Amikor gyerekek voltunk, akkor minden olyan természetes volt. És a gyerektől, hogyha megkérdezed, hogy létezik Isten, akkor azt mondja, persze, hogy létezik. Hát ez nem is kérdés, hogy létezik Isten, hogy ne létezne. Csak valahogy kezdjük elfelejteni. Ahogy egyre idősödünk, kezdjük elfelejteni ezt a tudatot és ezt a hitet, kezdjük elveszíteni. És ezért fontos az az első lépés, hogy higgyük el azt, igenis van Isten. A második lépés az, hogy ez az Isten eljött közénk. Immanuel, velünk az Isten, eljött közénk, Krisztus által ez az Isten. És amikor már eljutunk ide, akkor már mondhatjuk azt, hogy igen, hívő emberek vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy igen, elhiszem azt, hogy Krisztus eljött közénk, és elhiszem azt, hogy Krisztus értem, meghalt, és itt volt. És a harmadik lépés az, amikor azt mondom, hogy Isten az ő lelke által bennem van. Nem csak közöttünk, hanem bennem van. Az első Isten van, a második Isten közöttünk van, és a harmadik, amikor eltudod, egy Isten bennem van. És figyeljük meg ezt, hogy azt olvassuk itt, hogy Pétert betelt a Szentlélekkel, és az Efézusiakhoz írott levélben pedig azt olvashatjuk, hogy teljesedjetek be a Szentlélekkel. És ez azt mutatja, testvéreim, hogy nagyon sokszor, igenis kapjuk az Isten lelkét, csak nagyon sokszor az óemberünk feltör. És nagyon sokszor nem engedjük munkálkodni ezt a lelket bennünk. Ugye a Péter esetében is, hát nem arról a periódusról beszélek, amikor még nem kapta meg a Szent Lelket, hanem utána volt egy olyan szakasz az életében, a Galata beliekhez írott levélben olvashatunk erről, amikor Péter megijed, és a zsidó keresztényeknek azt mondja, hogy a törvény betartása fontos. És akkor azt olvashatjuk, hogy Pál apostol nagyon leszívja őt. És valószínűleg, amikor ezt kimondja, hogy a törvény betartása keresztényként nagyon fontos dolog, a zsidó ószövetségi törvény betartása, akkor nem biztos, hogy az Isten lelke munkálkodik annyira benne, lehet, hogy inkább a félelem munkálkodik benne. De aztán Pál helyre teszi Pétert, és helyre igazítja. És ugye, hogy hányszor vagyunk mi is így, hogy nem engedünk elég teret a lélek munkájának az életünkben. Nagyon sokszor az óemberünk munkálkodik bennünk. Nagyon sokszor nem mondjuk azt, hogy Uram, itt vagyok, küldjél engem, Uram, cselekedj velem. És az lenne a lényege az életünknek, hogy a Szentlélek minél nagyobb teret foglaljon el a mi életünkben. Minél nagyobb teret foglaljon el a mi szívünkben. És mi történik akkor, amikor az Isten lelke ott van a mi életünkben, amikor az Isten lelke munkálkodik bennünk? Mi történik akkor, amikor, ahogy az igében olvastuk, Péter Szentlélekkel megtelve mondja, amit mond? Négy fontos dolog történik. Az egyik az, hogy az az ember, aki Szentlélekkel van megtelve, eszközzé válik az Isten kezében. Ugye, hogy milyen fontos dolog az, hogy eszközzé válhatok az Isten kezében. És milyen csodálatos dolog az, hogy nem csak az anyagi vagy a lelki bajaimért, gondjaimért imádkozhatok, hanem eszközzé válhatok az Isten kezében. Isten engem az ő nagy tervében használhat. Ez egy csodálatos dolog, testvéreim. Csak ehhez nekünk azt kell mondani, hogy Uram, itt vagyok, küldj engem! Uram, itt vagyok, akarom, hogy használj engem. Azt szeretném, hogy ne csak a bajaimmal, a problémáimmal menjek hozzád. Azt szeretném, hogy ne csak kihasználjalak téged, és hogy te megold a minden kis apró cseprő életemben levő dolgokat, vagy a nagyobb bajokat, hanem Uram, itt vagyok, hogy használj engem. Ez egy másfajta viszonyulás. És akkor, amikor az Isten lelke benned van, akkor azt mondod örömmel, hogy Uram, szolgálni akarok neked. Uram, mutasd, hogy mit cselekedjek. Uram, mi a te akaratod? Itt vagyok, küldj engem! Ugye, hogy milyen hihetetlen az, hogy Péter így beszélt, ahogy olvastuk az igében. Mondhatjuk azt, hogy hát persze, Péter könnyen mondja, hogy küldj engem, mert hogy ő a nagy Péter. Ő az, aki ott van a Bibliában, szerepel a Bibliában, de hol vagyok én Pétertől? Hát milyen nyomorult vagyok én? Hát hova küldjön engem Isten? Én nem érek fel ehhez a célhoz, ehhez a nagy feladathoz. És mit mond, mit látunk a Péter életéből? Az, hogy Péter analfabéta volt. Péter olvasni sem tudott. És egy analfabéta, olvasatlan ember így tud beszélni. Miért? Azért, mert az Isten eszköze. És erre egy nagyon jó példa az, amikor az ember, hogyha van egy művész például, aki valakinek a barátja, és oda megy hozzád egy művész, és elveszi a te ceruzádat, és hogyha hozzám jönne egy művész, egy festőművész, és elvenni azt a ceruzát, amivel írnék, én sajnos nem tudok egy egyenes vonalat se húzni, akkor nagyon elcsodálkoznék, hogy milyen gyönyörűen tud rajzolni azzal a ceruzával, ami az enyém. Azzal a ceruzával, amivel én egy vonalat, egy egyenes vonalat nem tudok húzni, azzal a gyönyörű virágokat tud teremteni. És ugye, hogy elcsodálkozunk ezen? És mi ebben az érdekes? Az, hogy az a fontos, hogy kinek a kezében van a ceruza. Az a fontos, hogy kinek a kezében van az életed. És hogyha a te lelkedet, a te életedet eszközként a Szentlélek a kezébe veszi, akkor nem kell tanult légy. Akkor nem kell azt mondani, hogy fel kell készüljek annyi mindenre, hanem azt tudod mondani, hogy Uram, használj engem. Spurgeon, ugye a nagy igehirdető, aki mondhatjuk, hogy az egyik, a század egyik legnagyobb igehirdetője. Spurgeon nem tanult teológiát. Spurgeont a Szentlélek tanította. És amikor ő eszközként a kezébe vette Spurgeont, aki azt mondta, hogy itt vagyok, Uram, küldj engem, akkor ez az ember hatalmas dolgokat tudott cselekedni. És most Isten igéje téged és engem erre vissza, hogy hatalmas dolgokat tud az Isten elérni veled, fel tud használni az ő céljának az építésébe, az ő országának az építésébe, hogyha eszköz vagy a számára, és hogyha engeded azt, hogy használjon. Egy másik fontos dolog, amit látunk a Péter életében, az, hogy az ember bátorrá lett, bátorrá vált. És hogy vált bátorrá? Ugye arról a Péterről beszélünk, aki, amikor Jézus a földön volt, azt mondta neki, hogy Uram, börtönbe megyek veled, Uram, a halálba megyek veled, akárhova megyek veled. És utána pár napra rá ugyanez a Péter egy kis cselédlánynak háromszor megtagadta, mert úgy megijedt. És ugyanez a Péter, aki szent lelket kapott, 3000 embernek prédikált. És ugyanez a Péter, aki szent lelket kapott, gyógyított, és odaállt a nagy tanács elé. Péter egy gyáva ember volt. Péter egy nagyon gyáva ember volt, aki még egy cselédlánytól is félt. De az Isten lelke bátorrá tette őt. Bátorrá változtatta, hogy merjen kiállni. Hogy merje vállalni a börtönt is. Merje vállalni a halált is. Ugye, hogy ez az egyik nagy baj a mi gyülekezeteinkben, hogy olyan bátortalanok vagyunk mostanában. Nem merünk kiállni. Inkább szeretünk beolvadni. Nem merjük azt mondani, amit Péter mondott itt, hogy én nem tehetem azt, hogy ne az igazságot szóljam. Péter elmondta azt, hogy Krisztus a szegellett kő. A farizeusoknak, azoknak, akik megölték Jézust, elmondta, hogy Krisztus a szegellett kő. És amikor azt mondták neki, hogy jó, most megmenekültél, de többet ne beszélj ennek az embernek a nevében, azt mondja, ezt nem tehetem. Mert én a bátorságot Istentől kapom. Azt mondta nekünk Isten, hogy ő hatalmat ad nekünk. Hatalmat ad, hogy menjünk el, és tegyünk tanítványokká minden népeket. És mi ez a hatalom? Ez a bátorság. Az a bátorság, amit Isten ad neked és nekem. Hogy merjünk kiállni különböző helyzetekbe, hogy merjük felvállalni a véleményünket, merjük felvállalni a hitünket, azt, hogy mit gondolunk, azt, hogy hogyan érzünk, merjünk cselekedni. Ugye, hogy mennyire szükségünk van erre a bátorságra. A harmadik fontos dolog az, hogy megtaláljuk a kellő szavakat. Ugye, hogy Péter itt megtalálta a kellő szavakat. Nem ő beszélt, mert ahogy mondtam, ő analfabéta volt. De a lélek beszélt belőle. És azt olvassuk a Bibliában, hogy menjetek el, és ne aggódjatok, hogy mit mondjatok. Mert abban az órában megadatik nektek, hogy mit mondjatok. És a fontos az, hogy imádkozz, hogy Uram, add meg nekem, hogy mit mondjak. Lelkigondozást tanultam, és lelkigondozásból ezt is gyakoroljuk, és ezt is tanítják, hogy nagyon fontos az, hogy amikor valakit lelkigondozol, amikor beszélgetsz valakivel, akkor kétfele figyelj. Figyeled azt, amit az az ember mond, és megpróbálod meghallani, megérteni az ő üzenetét, azt, amit neked mond, de közben folyamatosan figyelj arra, hogy mit mond Isten. Folyamatosan imádkozol, és kéred az Isten lelkét, hogy adja meg neked, hogy tudd, hogy mit mondjanak a másik embernek. Nagyon sokszor ez nehéz feladat, és nehéz dolog, de nagyon fontos a bizalom, és nagyon fontos az Istenre hagyatkozás. Nagyon fontos az, hogy azt tud mondani, hogy Uram, itt nem én akarok cselekedni, hanem Te cselekedj. És közben figyeld azt, hogy Isten mit mond neked. És ugye, hogy biztos vagyok benne, hogy voltak olyan beszélgetések a ti életetekben, amikor nagyon fontos volt az, vagy olyan helyzetbe állítottak, hogy kérdeztek tőletek valamit, és lehet, hogy arra gondoltatok, hogy nem tudom a választ, Uram, nem tudom, hogy mit mondjak. De ilyenkor kérd az ő lelkét, és mondd, hogy Uram, taníts, Uram, Te azt ígérted, hogy megadod nekem abban az órában, hogy mit mondjak. Itt van az óra. Uram, mutasd, hogy mit mondjak. Nagyon sokszor a gyerekek tudnak érdekes Istennel kapcsolatos kérdéseket feltenni a számunkra. És vannak olyan ügyes szülők, akikről látszik, hogy a Szentlélek beszél belőlük, mert a válasz, amit adnak, az csak a Szentlélek tudja adni. És ugye vannak helyzetek a munkahelyünkön is, amikor kérdeznek tőlünk. Vannak helyzetek, amikor csak azért kérdeznek, hogy megszégyenítsenek minket. És olyan fontos lenne az, hogy valóban ki tudjuk mondani azt, hogy Uram, Te cselekedj, Te beszélj általam. És a negyedik fontos dolog az, hogy a bizonyságtételünk akkor fogja meggyőzni a másik embert, hogyha a tények beszélnek. Hogyha az életedben a tények beszélnek. És ugye, hogy nagyon érdekes dolog, hogy itt a Péter esetében is olvashatjuk azt, hogy ezek az emberek nem tudtak Péterrel és Jánossal semmit kezdeni, mert a tények beszéltek. Ott volt az az ember, akit meggyógyítottak, és azt olvashatjuk, hogy ez több mint 40 éves volt ez az ember. Csoda megtörtént, ott volt, a tény volt. Nem lehetett más mondani. És ugye, hogy mennyire így van ez akkor, amikor a lélek munkálkodik a mi életünkben? Lehet, hogy el tudod mondani, hogy alkoholista voltam, és most már nem vagyok, és ez egy tény. És lehet, hogy el tudod mondani, hogy parázna voltam, és most már hűséges vagyok az Isten lelke által, és ez egy tény. Vagy hazudtam, megrögzött hazudozó voltam, és többet nem hazudok, és ez egy tény. Lehet, hogy el tudod mondani, hogy Isten megvigasztalt engem akkor, amikor kétségbe voltam estve, és nekem most örömöm van. És ez egy tény az életedben. És ezt el tudod mondani, hogy féltem, és szorongtam, és aggodalmaskodtam, és Isten megváltoztatta az életemet. A természetem ugyanaz. De Isten ott volt velem. És azt mondta nekem, hogy ne aggódjak a holnap felől, hanem éljek meg minden egyes napot. És én elkezdtem így élni, és ez egy tény. Csak az a baj, amikor beszélünk, de a tények viszont nem beszélnek, és nem mutatják azt, amit mi mondunk. És ilyenkor mondják azt, hogy ilyenek a hívő emberek. Akkor, amikor mi beszélünk, de a tények nem támasztják alá azt, amit mi mondunk. És ezért nagyon fontos az, hogy hiteles keresztények legyünk. Ezért nagyon fontos az, hogy kérjük Isten lelkét, hogy az, amit mondunk, az valóban igaz legyen a mi életünkben. Azért, hogy a nem hívő emberek ne botránkozzanak meg, és ne mondják azt, hogy ha ilyen a kereszténység, akkor én nem akarok keresztény lenni. Hogyha ilyenek a keresztény emberek, akkor én nem leszek soha keresztény. És olyan szomorú, hogy sokszor lehet látni, hogy egy erkölcsös, hitetlen, ateista ember szebben él, mint az a keresztény ember, aki hisz. És éppen ezért Isten azt mondja nekünk, hogy beszéljenek az életedben a tények. Ne csak a száddal, hanem a cselekedeteiddel is beszélj, a tényekkel is beszélj. És befejezésül, ugye olyan jó lenne, hogyha elmondhatnánk, pont úgy, ahogy a filmekben van, hogy happy end-del végződik ez a történet, hogy ezek az emberek hallották prédikálni Pétert, és megtértek, hogy megváltozott az életük, farizeusok elfogadták Jézust. De ezt sajnos nem mondhatjuk, mert nem tudjuk, hogy mi történt. Azt tudjuk, hogy ez a történet, ami itt van, ez számunkra erősítés. És tudjuk azt is, hogy azok közül, az emberek közül, akik ott voltak Jeruzsálemben, egy keresztény gyülekezet alakult, úgyhogy valószínűleg tértek meg emberek, és ebben a gyülekezetben igenis voltak farizeusok is, és voltak szadduceusok is. De azt nem tudjuk biztosra állítani, hogy mi történt, de nem is ez a dolgunk. És Isten erre bíztat minket, hogy te végezd a feladatodat. Te menj, és Szentlélekkel átítatva hirdesd az igét. Menj, és mondd azt, amit ő neked mond, élj bátran, állj ki. Kérd el tőle a szavakat, és az életed tényei beszéljenek, és ne azzal foglalkozz, hogy mi az eredmény. Az eredmény az Isten kezében van. És nagyon sokszor velünk keresztényekkel ez a baj, hogy rögtön elvárjuk az eredményt, és azt mondjuk, hogy Istenem, beszéltem róla, akkor miért nem történik semmi? Istenem, imádkozom azért a másik emberért, akkor miért nem tér meg? Istenem, te látod, hogy annyit mondtam neki, annyit prédikáltam neki, annyiszor beszéltem vele, és még mindig ugyanott van. De Isten azt mondja neked is nekem, hogy te menj, végezd a dolgodat, tedd azt, amit én parancsolok neked, kérd az én lelkem segítségét, használd ki a szent lelket, és a többi bízd rám. Az eredmény az az én kezemben van. Az, hogy mi fog történni ezzel a másik emberrel, az az én kezemben van. Az, hogy ki tér meg, mikor, és hogy, és hol, és hogyan, az az én kezemben van. Az nem a te feladatod. De te végezd a feladatodat. Pedig énekeljük a 419. ének első és második versét. A 419. ének első verse így kezdődik: Ó Sion, ébredj, földbe küldetésed. mennyei felséges Istenünk, Te arra hívsz el minket, hogy örömmondó béke követteid legyünk. Te arra hívsz el minket, hogy hirdessük, hogy a szabadító elközelgetett. Hogy hirdessük azt, hogy a szabadító itt van. Istenünk, kérünk téged, hogy tégy készé minket erre. Te látod, Istenünk, hogy olyan sokszor el vagyunk foglalva magunkkal, el vagyunk foglalva a kis életünkkel, és magunk körül forgunk egyfolytában, és nem vesszük észre azt, hogy Te egy céllal hívtál el minket. És az a célod az, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. Nem vesszük észre azt, hogy Te feladattal bízol meg minket, és mekkora tisztesség az számunkra, hogy a hatalmas Isten, az uraknak ura és királyoknak királya feladatot ad nekünk, porszem embereknek. Istenünk, köszönjük, hogy Te bízol bennünk. És köszönjük, hogy így akarod terjeszteni a Te evangéliumodat, és így akarod, hogy az evangélium, az örömüzenet eljusson a föld végső határára, hogy Te ránk bízod, és megbízol bennünk, hogy mi menjünk és hirdessük a Te szavadat. Istenünk, kérünk, segíts meg, hogy nőjünk fel ehhez a feladathoz. Segíts meg, és készítsd a mi szívünket arra, hogy tudjuk tiszta szívünkből és boldogan mondani, hogy Uram, küldjél engem, Te tudod, hogy hova akarsz küldeni, még akkor is, hogyha nehéz sokszor az út, még akkor is, hogyha akadályok vannak benne, még akkor is, hogyha nem látom azt, hogy mi a gyümölcse annak, amit teszek, de Uram, küldj engem. Istenem, Te látod, hogy olyan sokszor ezt nehéz kimondani nekünk. Olyan sokszor ezt nehéz, mert mi teljesítményorientált emberek vagyunk. És olyan sokszor csak az a fontos, hogy lássuk a teljesítményt, és tudjuk, Atyánk, hogy a keresztény életben a teljesítmény az nálad van. És lehet, hogy soha nem fogjuk megérni azt, hogy lássuk azt, hogy megváltoznak életek. De nem is ez a feladatunk, hanem az, hogy bízzunk benned. Bocsáss meg, Istenünk, azt, hogy olyan sokszor a Te ígéd által is önmagunkat akarjuk megvalósítani. És átvettük a világnak ezt a szellemét, hogy valósítsd meg önmagad, de Te nem erről beszélsz, Urunk. De nem erről beszélsz, hogy az evangélium által önmagunkat valósítsuk meg, hanem arról beszélsz, Urunk, hogy menjünk és hirdessük, és kérjük a Te lelkedet. Istenünk, add nekünk az erőnek a lelkét. Add nekünk a Te lelkedet, hogy merjünk kiállni. Adj nekünk bátorságot, Urunk. Adj nekünk bátorságot, hogy tudjunk felállni olyankor is, amikor lehet, hogy megszégyenítenek, vagy lehet, hogy nagyobb bajunk lesz érte. Istenünk, adj bátorságot, és add a szavakat, hogy tudjuk, hogy mit mondjunk. Te látod, hogy olyan sokszor tanácstalanok vagyunk, és nem tudjuk, hogy mit mondjunk, Urunk. És arra kérünk téged, hogy segíts meg minket, hogy a tények beszéljenek. Te bocsáss meg azt, Urunk, hogy olyan sokszor nem vagyunk hiteles keresztények. Sokszor úgy élünk, Istenünk, hogy a tetteink nem azt mutatják, amit mondunk. Bocsáss meg ezt nekünk, Urunk. Kérünk, hogy tégy készé minket arra, hogy hitelesen tudjuk hirdetni a Te szavadat. Kérünk, hogy Te áld meg gyülekezetünket, Te légy velünk, és az, hogy ez a pünkös ne csak egy ünnep legyen, ne csak egy megemlékezés legyen, hanem akkor, amikor visszamegyünk a hétköznapokban, akkor megéljük nap mint nap a Te lelkednek az erejét. Megéljük azt, hogy Te ott vagy velünk, és Te fogod a kezünket. Megéljük azt, Istenünk, hogy Te velünk jársz az úton, és a Te szent lelked vezet minket minden percben. Az, hogy Szentlélek által átitatott, vezetett emberek legyünk, akik mindig a Te jelenlétedben élnek. És erre kérünk, Istenünk, hogy a mi gyülekezetünk is erővel és hatalommal tudja hirdetni a Te szavadat. Hogy az a közösség, ami itt van, a kolozsvári közösség, azok az emberek, akik Kolozsváron élnek, azok megváltoztassanak, csak azért, mert a tények beszélnek, Urunk. Kérünk, hogy hallgass meg imánkat a Te szent nevedért. Amen. Csendes imában tárjátok fel szíveteket az Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetések rendjén hirdetem a gyülekezetnek, hogy ezen az alkalman is a szeretett szolgálati persejben összegyűjt adományok Kulcsár Abigél 12 éves kislány részére lesznek, aki agydaganatos, és már egy műtéten átesett, és most további orvosi beavatkozásra van szükség. És ez egy lelkész család, Maros megyében lelkész Abigélnek az édesapja, és őket próbáljuk egy kis anyagi támogatással is az imádságok mellett segíteni, úgyhogy kérjük és hívunk mindenkit, hogy aki teheti, adakozzon. Most pedig énekeljük a 372. ének első és második versét. A 372. ének első verse így kezdődik: Hűpásztorunk, vezesd a te ágban nálad. Végezetül gyertek tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hit vallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Pedig énekeljük a 487. ének éneket. A 487. ének így kezdődik: Ó terjesz ki Jézusom oltalmazó szárnyai. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orszáját az Úr és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő orszát, te rád, és adjon te neked békességet.